kedves gyülekezet, abból a szakaszból, Ézsaiás könyvének 54. részéből szeretnék egy fél verszakot és egy egész verszakot felolvasni, és majd erről, illetve az egész részről gondolkodni. Ez megtalálható az 54. rész 11. és 17. verszakában. Így szól ez. Íme ólomkorban rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Annál is inkább érdekes ez a szakasz, legalábbis az én számomra, mert hogy egyszer édesapám hívott többet, és mondta, hogy ez az ő titka. Legalább 6-7-8 évvel ezelőtt volt ez, és azóta fontos ige az én számomra is ez. Ma, amikor foglalkoztam azzal a résszel, amelyet az útmutató kiír, hiszen azt szerint szoktunk mindig vasárnap gondolkodni Isten igéjéről, akkor örömmel láttam, hogy megint egy olyan ige, ami régen kedves már az én számomra. Azt is hozzá kell tennem, hogy bizonyos értelemben ez az ige a felnőtt keresztény számára üzen a legtöbbet. Ugyanúgy, ahogy a természetes életben van csecsemő, gyermekkor, serdülőkor, ifjúság és fiatal felnőtt, majd idősebb kor, ugyanúgy a hívő életben is vannak ilyen szakaszok, amelyek mind kedvesek, de mind megtalálhatóak az ember fejlődése, hívő élet fejlődése során. Édesapám egész élete erről szólt, amivel ez az ige, és ez nem egy könnyű helyzet, nem egy könnyű szolgálat, és azon gondolkoztam többek között ennek a résznek a kapcsán, hogy rövid hívőségem alatt hány olyan emberrel találkoztam, aki nem tudott eljutni a felnőtté válás, az érés korszakába, mert hisz számtalan olyan helyzet támadt, amely helyzet az ő számára nem engedte meg, hogy beérjen ez a fajta hívőség. Ezzel persze nem minősíteni szeretném az örökké valóság aspektusából az embert, hiszen ki lennék én, hogy minősítsek, ez az örökkévaló Isten, az Úr Jézus Krisztus privilégiuma, és ezt ő tudja, ő a titok, ő ennek a titoknak a letéteményese, de amennyit meg lehet érteni ebből a szakaszból, azt szeretnék ma elétek tárni, hiszen nagyban hasonlít ez a rész arra a korszakra, mármint ami leír ez a rész, arra a korszakra, amiben mi élünk. Tegnap részt vettem a feleségemmel egy gyűlésen, amely cigányság helyzetét volt hivatva, lett volna hivatva valamilyen formában mérlegre tenni, és többen ott voltak türelmetlenül, telepanasszal, gonddal, kritikával, a többségi társadalom felé teljes joggal, és próbálták a dolgokat siettetve valami olyan megoldás felé terelni, amely szerintük a leginkább a megoldás lenne erre a nehéz kérdésre, és ugyanígy sokszor megpróbáljuk saját kezünkbe venni a hívő élet nehézségeit és kérdéseit, és próbálunk saját fejünk szerint gondolkodva megoldásokat keresni. Egy olyan felháborító gondolattal kezdi Deuteronómium Ézsaiás, sokak szerint a második Ézsaiás. Nem mennék most bele abba a kérdésbe, hogy Ézsaiás is volt. Én hitem szempontjából szeretném még egyszer leszögezni, hogy mindegy, hogy hány Ézsaiás volt, hiszen a lényeg az az, hogy mit üzen a Szentíráson keresztül Isten. Szóval Ézsaiás egy olyan felháborító, legalábbis figyelemre méltó és megállító gondolattal kezdi, amely kérdés körül mindig el szokott csúszni az emberi élet, az ember, a hívő emberi élet, hiszen arra bátorít, sőt egyenesen felszólít, újjong, te mentő. Mi újjong, mi valója van annak, akinek ezzel a teherrel kell élni, és azzal a teherrel, hogy nem látja, ha átvitt értelemben foglalkozunk ezzel a felszólítással, nem látja értelmét annak a munkának, amit végzett. Nem látja a gyümölcsét annak, amit elvégzett, és látja a környezetét, látja a különféle csoportokat, azokat, akik szülni tudtak, akik nem meddők, akik mindenféle gyümölcsel dicsekedhetnek, és akkor mint egy pontként, vagy mint egy buksi simogatásként megszólal Ézsaiás, és azt mondja, hogy újjong, te meddő. Micsoda dolog ez? Nem lehet, hogy a savanyú, a szőlő állapotában lévő embernek ez egy kis buksi simogatós lélek megnyugtató üzenet? Újjong. Nem gondolom, hogy mi, akik ma itt ülünk a padokban, nagyon úgy látjuk ezt a korszakot, hogy sok újjongni való lenne. Úgy látnánk a helyzetet, mint a politikai, mint pedig egyházügyi, vagy etnikai helyzetet, vagy gazdasági helyzetet, hogy nagyon sok újjongni való lenne. Lehet hálaadással, dalra kelve újjongani, örvendezni akkor, amikor nem látod annak a munkának a gyümölcsét, amit legjobb tudásod, legjobb erődből, szeretetedből, hűségedből végeztél. Sőt, tovább megy Ézsaiás, és még tovább feszíti a húrt, ahelyett, hogy keseregne, és elmondaná, hogy bezzeg a szomszéd kertje, bezzeg a szomszéd csoportja, bezzeg az és az a munkahelye, bezzeg a szomszéd, akinek mindig van munkája. Ehelyett másról kell beszélni, arról, hogy szélesíts ki a társadalom helyét. És hajlékaidnak kárpítjait terjesszétek ki. Ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Azaz valami olyanról kezd beszélni, amikor, vagy aminek akkor lenne itt az ideje, ha nem a meddőség állapotában lenne, hanem a szülés, a gyümölcs, az áldás tömkelege áradna rá az emberre, a csoportra, a gyülekezetre. Mégis arról beszél Ézsaiás, illesíts ki sátorod helyét. Valami olyasmire bátorít, amely cselekedet, gondolat, vagy gondolatot úgy szoktuk jellemezni, hogy ez a vakmerőség. A bolondság kategóriája, a őrültség kategóriája. És itt van rögtön az az ige, ami eszünkbe juthat, hogy aki hordozi, itt vessen számot. Hát úgy is van ez összefüggésben. Újjong, szélesítsd, erősítsd, mintha mi se történt volna. Ne félj, folytatja tovább Ézsaiás, mert meg nem szégyenülsz. Nem olyan régen belenéztem egy filmbe, ami egy ember feletti erejű katonáról szólt, és hát egy egyszerű ember megkérdezte tőle, hogy hogy lehet, hogy milyen érzések azok, amik benned megfogalmazódnak, milyen érzések azok, amik téged motiválnak, és egy ilyen ember feletti lényé tesznek téged, és nagyon érdekes volt, amit mondott a illető, a félelem. Annak a reális felmérése, hogy egyszer valaki olyannal találkozom, folytatom én a gondolatot, ezt ő így nem mondta, aki engem legyőz. Ne félj! A ne félj kijelentés az nem arról szól, hogy az embernek ne kellene egy kicsit összetorult torokkal járnia. Vagy nem azt jelenti, hogy vakmerően mindegy, minden mindegy alakon neki menni mindennek. És ne merülne fel az emberben a gondolat, hogy meg fog szégyenülni. És olyan nehéz elviselni azt, amikor éltelődnek, ellenségei utogatnak rá, és örvendezve nézik kinnyát, és hogy ez rosszul esik, hogy ez nehéz az ember számára. Nem ezt jelenti ez a ne félj, hanem a reménységről szól. Ne félj, nem szégyenülsz meg. Ne bírulj, mert meg nem gyaláztatsz. Miért van ez? Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, megváltód Izraelnek szentje, az egész föld Istenének hivattatik. Egy rövid szempillantásig elhagytalak és nagy irgalmassággal összegyűjtelek. Azzal kezdtem a gondolataimat, hogy bizonyos értelemben ennek a résznek a megértése és az üzenete talán akkor érthető, ha szeretnék a hívő élet, a hívő felnőtt élet útjára lépni. Mert hisz, hogyan is érteném meg, ha én tudatlanul csak kapni akarok, és az egész életemet arra rendezem be, hogy csodák sorozata legyen az életemben, hogy mindig a manna hújjon az égből, hogy mindig a gyógyulás, az örvendezés, a hőség vegyen körül. Hogyan is érteném azt meg, hogy lehet örvendezni a keserűség napjaiban? Hogyan is érteném én azt meg, hogy ha én bizalommal fordulok az örökkévalóhoz, ugyanezzel a bizalommal fordul ő felém. Hogyha ő az én férjem, ha ő az én hűséges társam, ő az én teremtő, akkor ez elegendő lehet bátorításnak. Sőt, arra motivál engem, hogy kezdjem el szélesíteni a sátor helyet. Nem azt mondja, hogy a sátrat, a sátor helyet, sátor még sehol nincs, csak a sátor hely. Kezdjél el gondolkozni, szélesíteni, és abban járjon, vagy azon gondolkozzál reggel és este, hogyan lehetne bővíteni mindazt, ami eddig a tied. Mi az, ami erre bátoríthatja az embert? Emlékszem sok szempontból erre a részre, mert ha megtértem utána, nagyon sokáig az foglalkoztatott, hogy azok a dolgok, amelyekkel én átmentem, vagy megtettem, megcselekedtem, azok méltatlanná tettek arra, hogy Istennel közösségben élhessek. És többek között ez a rész is elén került egyszer, aminek az az üzenete, hogy ahogyan Noé idejében megesküdött a túl, hogy nem lesz többé özönvíz, úgy esküszik meg, hogy rád többé nem haragszik, és téged meg nem fedlek többé. Elrendezett meg. Gondolja Isten az őszintén hozzá folyamodó dolgait. Azok rendezve vannak. Ha azt az ember a embertársai felé is rendezi, ha Isten kezébe teszi ezeket az ügyeket, és annak a örömében, amely az Isten bocsánatából árad, a környezet számára is érthetővé teszi azokat, akiket érint, vagy azok számára, akiket érint, hogy ezeket rendbe szeretné tenni. Isten megesküdött. Többé nem haragszom. Téged nem fedelek. Ezek nem kísérnek téged többé ánként. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Azzal kellett foglalkoznom egy picit, amit ígérs, így lehet összefüggéseiben látni ezt az egész részt, amit textusként ki is emeltem. Kine ólomforba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Ezt az egész gondolatot csak úgy lehet megérteni, ha az ember egy picit visszanyúl a Szentírásba, a különféle történetekhez, és vizsgálja azt is, amit itt hosszasan taglaltam előzményként, egy olyan helyzetben, olyan összefüggések közepette, amikor úgy tűnik, mintha az embernek semmi sem sikerülne. A főpapnak a mellén hordozni kellett egy táblát 12 drágakővel, amely 12 drágakő a 12 törzsről beszél. Ez az ítélet táblája volt. Nem abban az értelemben volt az ítélet táblája, hogy a főpapnak ítélni kellett volna, hanem az ítélet ebben az összefüggésben arról szól, hogy szüntelenül a szíve fölött kellett hordani azokat, akik rábízottak, akik az ő szolgálatára vártak, szüntelenül ott kellett lenni, amikor az isteni szolgálat jelképeit, a ruhát, az ítélet tábláját magára öltötte, szüntelenül ott kellett lenni a szíve fölött, szüntelenül ott kellett lenni a szentek szentjébe, ahol csak a főpap léphetett be. És amikor Isten üzenetét közvetítette, mindig ott kellett lenni az ő testében kellett hordozni az ügyet, szíve fölött kellett hordozni az ügyet. Az egyik ilyen drága kő a zafír volt. Ez a második sorban foglalt helyet, ez a drága kő. És azon lehetne gondolkozni, hogy vajon melyik törzsölnek a szimbóluma a zafír. Nem lehet igazából tudni, de ha logikai úton próbáljuk kikövetkeztetni, hogy vajon melyik drága kő lehetett a zafír, akkor találunk valamiféle magyarázatot, amire persze semmiféle bizonyíték nincs, vagy nekem nem állt rendelkezésemre elég idő ahhoz, hogy ezt végig gondoljam, de amire én jutottam, annak is mélységes üzenete van. Ha a legidősebbtől indulunk el, és sorba vesszük a köveket, akkor Dán az, akinek a szimbóluma lehet az a zafír. Dánról nagyon keveset tudunk, szinte semmit. Annyit viszont igen, hogy egy szolgálónak a gyermeke, hiszen a szeretett feleség nem tudja elviselni azt, hogy neki nincs gyermeke, és ezért, mert meddő, és ezért a szolgálóját adja Jákobnak, hogy hát ha ezzel az aktussal és adaptációval megépül ő is annak a kornak a gondolkodása lesz, és Bilhából születik ez a gyermek Dán. És ugyancsak ezen a soron szerepel még Naftali, aki szintén Bilhának a gyermeke. Újjong, te meddő, kezdi ez a rész az újjongásra való felszólítást. Igen, ott a szeretett feleség újjongani kezd, mert azt hiszi, hogy ez a megoldás. Majd később József és Benyámin lesz az ő gyermeke. De megpróbálja a saját kezébe venni a dolgot. Vagy úgy gondolja, hogy ezzel győzhet, legyőzheti Leát, akinek úgy tűnik, hogy tümölcshozó az élete. Mert nem hiszi, hogy az örökkévaló az ő férje, hogy az örökkévaló az áldásadó, hogy az örökkévaló kezében van minden, ezért saját kezébe próbálja venni a dolgok irányítását. Teljesen érthető. Teljesen érthető mindaz, akinek nincs türelme, nincs bátorsága, nincs kedve eljutni a hívő élet felnőtté válás állapotába, mert hisz nincs türelme, bátorsága, kedve kivárni azt, amire eljuttathat az örökkévaló Isten. De ha Dánként kell élnem az életemet, akkor is van üzenet. Hiszen azt mondja az örökkévaló Isten, hogy zafírokra, és hogy most maradjak ennél az üzenetnél, dánokra alapítalak. Miről is szól Dánnak az élete? Ahogy mondtam, nem sokat tudunk sem a törzsről, sem őróla, csak arra tudunk, hogy kígyóként van a jövendőlésben, aki a lovak patájába mar, oroszlánként van jelen a történelem során, de van egy másik üzenet, a Jordán egyik mellékfolyója, Dán városából ered, a legbővidűbb mellékfolyója. Ebből a fáraskából ered. És az örökkévaló Isten, ha most erre a megoldásra jutunk, a félelemből született, vagy a gyávaságból, a bizalmatlanságból születettre is tud építeni. Zakélokra alapítalak. Ha elmered utólag hinni, hogy az örökkévaló a te Istened. És persze a jelenések könyvében a drága követ más magyarázatot is kapnak, hiszen az apostolok is beépülnek abba a mennyei Jeruzsálembe, amelynek a képe elénk tárul. De lehet az életünk egyik részét a bizalmatlanság állapotában élni, és lehet ebből a bizalmatlanságból zafírrá válni, amely Isten templomának az alapkövet. Lehet dámból sarokkővé válni, hiszen a templom sarokköve Jézusra utal. Lehet dánból egy ilyen bizalmatlanság állapotából sarokkővé Jézusivá, Krisztusivá válni. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Az ember nem így rendezi be az életét. Nem úgy rendezi be, hogy szüntelenül lövöldözzék, szüntelenül üssék, verjék, és neki úgy kell leélni az életét, hogy bizakodik szüntelenül, hogy ezek a fegyverek nem lesznek jó szerencsések. Szüksége van az olyan időszakokra, amikor az áldás, a nyugalom, a békesség időszaka van. Ezeket rövid szempillantásig megadja az Úr. De nem lehetne úgy élni a hívő életet, a felnőtté vált hívő életet, hogy szüntelenül az Isten iránt érzett bizalom legyen az alapköve, vagy hogy maradjak a mai példánál a zafírokra alapított kőfala. Isten adjon boldog felnőtt hívő életet mindannyiunknak. Hagyjuk el a gyermekhez illő meséket, azokat a váradalmakat, amiből ki akar hívni az Úr, talpra akar állítani, hűséges szolgaként akar ránk tekinteni, bizalmának a alapkövévé szeretne tenni, vagy hogy maradjak megint ennél a példánál, Zakír kövévé szeretne tenni, újongó szolgának szeretne látni, akkor is, ha meddő időszak van, akkor is, ha nyomorúságos idő van, mert hisz a cél egészen más az isteni relációval, az isteni összefüggésekben. Adja meg az örökkévaló azt az örömöt, amely csak a vele való harmonikus kapcsolatból áradhat. Ibe ólomporban a köveidet, és zafírokra alapítalak. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened terveszáll, kárhoztat. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Akkor lehet mindaz, amiről ma beszéltem, a tied vagy az enyém, ha az Úr szolgája vagy. Amen.